2022. február 24-én csütörtökön hajnalban Oroszország megtámadta Ukrajnát. Az első jelentések szerint több irányból támadtak az ország teljes területét, és röviddel a reggel után már Kijevtől 5 kilométerre egy repülőtéren voltak, akkor úgy tűnt, hogy ez egy nagyon rövid háború lesz. Lefejezik a vezetést, Oroszország győz, eléri minden célját. Nem így történt, a háború 4 éve tart. A stúdióban itt van Bendezsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. Látszik ennyi idő elteltével, hogy ez miért húzódik ilyen sokáig?
Üdvözlöm. Hát onnantól kezdve, hogy Oroszország nem teljesítette a céljait, és nem lett egy olyan gyors lefolyású konfliktus háború, amit ön is lefestett, és az ukrán ellenállás sikeressé vált, sőt, a nyugat is kiállt Ukrajna mellett, és a nyugati támogatás is, tehát nyugati támogatású is biztosította az országot. Onnantól kezdve látható volt, hogy ez egy hosszú évekre nyúló konfliktus lett, vagy lesz. Nagyjából 2023-tól kezdve a frontvonalak megmerevettek, tehát nem mondhatjuk azt, hogy befagytak volna, ez nem igaz ebben a formában, a háborús intenzitás az magas, sőt, tavaly évben a katonai veszteségeket tekintve a legmagasabb, leghalálosabb év volt mindkét fél számára, a civil áldozatokat tekintve, és mindenképpen az elmúlt 3 év legnagyobb civil veszteségét szedte a háború, de ha a területi változásokat nézzük, akkor az elmúlt 3 évben minimális területi változások történtek az intenzív harcok ellenére. Tehát innentől kezdve kialakultak olyan álláspontok, ugye Oroszország egy hosszú távú háborúra rendezkedett be 2023-tól kezdve, hadigazdaságra állították át az orosz cégeket. Ukrajna pedig a nyugati támogatás mellett ugyancsak hosszú távú védekezésre rendezkedett be, és mindkét ország arra építette fel a saját stratégiáját, hogy tovább fogják bírni, ez egy attriciós háború, és ők tovább fogják bírni, mint a másik fél. Oroszország, az orosz győzelmi elmélet arra épül, hogy akár csak egy nappal, vagy egy hónappal, mindegy is, de hogy tovább húzzák, mint Ukrajna, tovább bírják erőkkel, emberi élőerővel, katonai eszközökkel, stb. Ukrajna pedig arra építette fel a stratégiát, hogy a nyugati támogatás mellett ők tovább lesznek képesek kivédekezni az orosz támadásukat, tehát Oroszország előbb fog kimerülni, mint Ukrajna, és ezzel elérik kivédekezik a háborút, és elérik a céljaikat. Tehát erre épül ki stratégia, és ezért láthatjuk ezt a hosszú konfliktust.
Azt lehet tudni 2026-ban most, hogy eddig hány embert pusztított el ez a háború, nem csak a halottakat ideértve, hanem akik egész életükre megnyomorodtak.
Becsések vannak, hát nyilván ezek nem publikus számok, valószínűleg háború után lesznek publikálva pontos részletes listák, de vannak olyan sajtóorgánumok, olyan intézetek, akik próbálják követni név szerint a katonai veszteségeket. Ez mindkét oldalon megvan, de orosz oldalon többet tudunk, paradox módon többet tudunk erről, mert ez annak a következménye, hogy Oroszország van támadásban, Oroszország lassan bár, de Oroszország foglal területeket, és az ukrán veszteségek nagyobb számban maradnak ott a harcmezőn,
az elfoglalt
területeken, így van. Vagy esnek fogságba, és ugyancsak ugye nem mindig tudunk arról, hogy kik vannak fogságban, tehát kik élték, most csak eltűntnek, van nyilvánítva, de azért, mert ő belehalt, vagy azért, mert fogságban van, vagy azért, mert dezertált, esetleg elhagyta az egységét, ugye ezeket az adatokat nem látjuk. Orosz oldalon az orosz média zona és a BBC, a BBC-nek az orosz ága hetente közöl olyan számításokat, ahol figyelik a közösségi médiát, figyelik a nekrológokat és egyéb forrásokat, és név szerinti listát készítenek mindenkiről, akiről bebizonyosodott, hogy életét vesztette a háborúban, és február eleje közepére 187 000 név szerint ismert katonai halottnál tartottak orosz oldalon, de fontos azt is látni, hogy ott is vannak, akik ugye eltűnnek, vannak nyilvánítva, akiről esetleg nem tudunk semmit, mert nem azonosították be a nevét, és ott vannak azok is, akik nem orosz állampolgárok, hanem mondjuk a DNR, vagy az úgynevezett LNR erőiben szolgáltak, főleg a háború kezdetén, és ők nem kerültek be ezekbe a statisztikákba. Tehát a valós szám orosz oldalon valószínűleg 250 ezer főt meghaladja, csak a halottakat nézve, és ezt nyugodtan megszorozhatjuk hárommal vagy négyen, hogyha a teljes veszteséget akarjuk megkapni, tehát azokat az embereket, azokat a katonákat, akik nem tudnak visszatérni a katonai szolgálatba. Tehát orosz oldalon valószínűleg az 1 milliót meghaladta már a teljes veszteségnek az aránya. Ukrán oldalon ez valamivel kevesebb.
Védekezés miatt?
A védekezés miatt, ugyan a támadónak mindig, a támadó mindig nagyobb veszteséget szenved, mint a védekező. De ukrán oldalon is 150 és 200 ezer fő közé teszik a katonai veszteségeket. Ott az ukrán, ott az Ualossis nevű ilyen szervezet vagy csapat próbálja név szerint ugye megtalálni, beazonosítani a halottakat. Ők most tartanak, azt hiszem 93 vagy 94 ezer halottnál. Tehát, de inkább, tehát valószínűleg 150 ezer fő felett jár a veszteségeknek a száma. Hogyha ezt megszorozzuk hárommal vagy négyel, akkor összesen azt kapjuk, hogy legalább 700 ezer fő, ukránon 700 vagy 800 ezer fő, akik ugye halottak és a sebesültek, akik nem tudnak visszatérni a szolgálatba. Tehát valószínűleg legalább egy összesítve az orosz és az ukrán oldalon megközelíti a 2 milliót, valamivel az alatt van az a szám, a halottak és a sebesülteknek a száma, akik ebben a háborúban az elmúlt 4 évben veszteséget. Tehát az a veszteség, nettó veszteség, ami Oroszországot és Ukrajnát érte. Ezek hatalmas számok.
Az országok emberveszteségét a halottakon és a sebesülteken túl, azt honnan lehet becsülni? Ukrajnából 15 millió ember menekült el. Oroszországból is elmentek emberek, de ezek nem tűnnek exakt számnak. Nem nagyon lehet számolni a határon. Attól függ, hogy legálisan vagy nem legálisan.
Ugye, amit ön mond, a 15 milliós szám, az a belső menekültekkel együtt van. Tehát
ők nem hagyták el.
Ők nem hagyták el Ukrajnát. Az ENSZ-nek a hivatalos adatai valamivel több mint 6 millió emberrel számolnak azok az ukránok, akik elhagyták Ukrajna területét. De fontos látni azt is, hogy nagyon sok ukrán állampolgár a megszállt orosz területeken van, vagy maradt. Egy részük, tehát vannak, tehát akik mondjuk Ukrajna irányába menekültek, ők valószínűleg benne vannak a belső menekültek statisztikáiban, de egy részükről, tehát ugye nem készültek felmérések, nem tudjuk, hogy ők ott vannak még, nem tudom, Herszonban, vagy Herszon ugye visszakerült Ukrajnához, a herszoni megyében valahol, orosz kontroll alatt, vagy ők mondjuk elmentek Oroszországba. Mert beszélhetünk azokra az emberekről is, valószínűleg több mint 1 millióan vannak, lehetnek, akik Oroszország irányába hagyták el Ukrajnát, és Oroszországba menekültek, főleg Ukrajna keleti területeiről. De valójában az, hogy a megszállt négy ukrán, oroszok által megszállt négy ukrán területen, négy ukrán régióban hányan élnek most jelenleg, ukránok, ukrán állampolgárok. Hozzáteszem, hogy ugye Oroszország az elmúlt években elindított egy ilyen erőszakos állampolgárosítást, tehát ugye, ha nem veszed fel az orosz állampolgárságot, akkor már gyanús ellen vagy. Tehát ők most már orosz közigazgatás szerint orosz állampolgárok, de hát valójában ukránok. Tehát nem tudjuk, hogy hányan maradtak ott, erre nincsenek számítások, nincsenek pontos számok, sőt, Oroszország különböző ösztönzőkkel az elmúlt években minél több orosz állampolgárt, ténylegesen orosz állampolgárt próbál betelepíteni ezekre a területekre, többek között Mariupolba, a különböző ugye a városi adminisztrációk élére az elején ukránokat próbáltak, akik mondjuk lojálisak voltak az oroszokhoz, de most már inkább oroszokat próbálnak a vezető pozícióban.
Akik még lojálisabbak,
így van, az oroszokhoz, úgyhogy van egy ilyen népességmozgás is, a II. Világháború után is láttunk hasonló népességmozgásokat, hogy próbálnak oroszokat behozni. Magas fizetések reményében, vagy nagyobb szociális lift lehetőségek reményében, ez az, ami elsődlegesen az ösztönző faktorként hat, és ezért teljesen megváltozott ezeknek az orosz megszállás alatt lévő régióknak a lakossága. Sokan elmenekültek a háború miatt, sokan elmenekültek az orosz megszállás miatt, de sokan jöttek a lehetőségek reményében, és ezeket a számokat viszont abszolút nem látjuk és nem ismerjük.
Arról van valamilyen adat, hogy mi azoknak az ukrán civileknek a sorsa, akiken ide-oda megy a front? A II. Világháborúból tudunk ilyen történeteket, őket előbb-utóbb mindenki kollaboránsoknak fogja nézni, mert hát ott maradtak és együttműködtek ezzel, meg azzal, még ha nem is igaz, és a sorsuk szörnyű lesz.
Persze, erről vannak különböző beszámolók, hogy esetleg azok, akik, sőt konkrét példák vannak, ugye vannak olyan ukrán városok, amelyeket a háború legelején az oroszok megszállták, mivel nagyon gyorsan történt az orosz előrenyomulás, és történtek ugye az orosz sikerek, akár hónapokon keresztül orosz kontroll alá kerültek ezek a települések, majd pedig az ukránok 2022 folyamán fel tudták szabadítani ezeket a településeket, és arra is vannak példák, hogy akár a kivonuló orosz csapatokkal a lakosság bizonyos része egyébként elment az oroszokkal együtt, mert attól féltek, hogy lesznek valamilyen retorziók. De ezt nem akarom ilyen tömeges jelenségnek beállítani. Valószínűleg a lakosság ezeken a területeken a 7-10%-át érintette, akik esetleg az oroszok irányába lojálisabbnak mutatkoztak, vagy netán várták azt, hogy majd jöjjenek az orosz erők. Ezért ez nem olyan magas ez a szám. Tehát ilyen hagyományos, tehát kollaboránsok ebben az értelemben mindenhol vannak, tehát mindig találnak a lakosság bizonyos rétegeiben olyan embereket, akik mondjuk pénzért cserébe hajlandóak együttműködni az új hatóságokkal.
Mi más választásuk volna egyébként az orosz megszállás alatt álló embereknek, mint hogy együttműködni azokkal, akiknek fegyver van a kezében?
Hát a másik választás az, hogy egyáltalán nem vesznek részt úgymond a politikában, vagy nem vesznek részt, hát csendben maradnak, hogy eltűnnek, nem exponálják magukat, hogy ez is egy választási lehetőség, ha már ott maradnak, mert egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy halad előre a front, úgy fokozatosan próbálják evakuálni az egyes településeket több hullámban. Tehát először, tehát most például ott tartunk, az oroszok még meg se közelítették a Kramatorszki és szlavanszki agglomerációt, viszont az orosz drón és rakétatámadások száma az elmúlt időszakban megnövekedett, mert a front közelít ebbe az irányba, és a kramatorszki lakosság egy részének felajánlották, hogy akkor most esetleg el tudják hagyni a területet, tehát nyilván segítik az átköltözést. Ha közelebb ér a front, akkor majd ugye még második hullámban is lesz ilyen evakuáció, majd pedig, amikor kritikussá válik a helyzet, ahogy kötelezővé válik, főleg a gyerekek miatt, tehát ott a szülő nem teheti meg, hogy azt mondja, hogy én úgy döntök, hogy ott maradok azon a területen, ott már életbe lép egy kötelező erőszakos kimenekítés, vagy evakuáció. A 18 évetben nem töltött állampolgárokat, a szüleikkel együtt evakuálják ezekről a területekről. Tehát például, ahol most a Pokrovszk esetében, ugye 2025-ben ott voltak a legnagyobb harcok abban a városban, az egy békeidőben egy 60-70 ezeres város volt háború előtt. Hát civil lakosság nem sok maradt az elmúlt egy évben, mert ugye ők kimenekítették. Tehát itt különbség van a között, ami 2022-ben történt, amikor az orosz, gyors orosz előrenyomulás miatt nem volt idő az evakuációra, vagy már nem volt lehetőség az evakuációra, mert elvágták, tehát túl veszélyes lett volna. És akkor úgymond nem volt választása az embereknek, hogy elhagyják el, nem tudom, Herszon városát, vagy Donyeck agglomerációját, és más a helyzet most 2023-24-25-ben, amikor előre láttad, annyira lassú a frontnak a mozgása, hogy aki ténylegesen el akarja hagyni azt a várost, mert félti az életét, az megteheti, mert a hatóságok ezt segítik, és ugye meg is szervezik.
Említette a beszélgetés elején a két vezetés stratégiáját. Nem tudnak, vagy nincs lehetőségük ettől eltérni? Mekkora, ha van egyáltalán társadalmi nyomás a két vezetőn, hogy tartson ki a saját céljai mellett, ameddig bír?
Hát, hogy más helyzetben van a két ország, mert Oroszország esetében ott még, tehát az orosz narratív alapján, ugye még háborúról se beszélünk, hiszen
különleges
katonai művelet van, így van, és ugye azt hangsúlyozzák az orosz narratívában a saját lakosságok felé, hogy ez egy időben és térben távol lévő konfliktus, ami semmilyen formában nem érinti az orosz társadalomnak a mindennapjét, egyébként az egy érinti
áttételesen. Moszkvába berepülnek.
Jönnek a drónok, így van az energetikai infrastruktúra, hogy bizonyos régiókban hónapok óta nehezebbé vált az üzemanyag ellátás. Nem kritikus, ha mondjuk két benzinkúton nem lesz, akkor a harmadik benzinkúton találnak, de hogy szembesülnek azért ezekkel a problémákkal, de mégis az orosz vezetés azt kommunikálja, és azt próbálja ugye bemutatni, demonstrálni, hogy ez egy nagyon messze lévő konfliktus, ahol Oroszország csak korlátozottan van jelen. Tehát a háború nem lett az orosz állampolgárok mindennapjainak a része. Ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy egyfajta ilyen győzelmi elmélet, vagy presztízsveszteség az, hogy a háború nem úgy zárul, ahogy az oroszok, ahogy Vlagyimir Putyin akarja, de ha nem kapja meg azt, amit akar, tehát ha most a jelenlegi helyzetben lezárja a konfliktust, akkor ebből nem lesz egy társadalmi, nem tudom, felháborodás vagy forradalom, tehát senki nem fogja Putyin fejét követelni. Biztos lesznek kritikus hangok a tőle jobbra váló, tehát vannak ezek az ultrapatrióták, hogy a Prigozsin egyébként egy ilyen ultrapatrióta volt, ő nem azért
szállt szem. De már nincs.
Igen, lezuhom.
Miután Moszkva irán elindította a csapatait.
A hivatalos orosz magyarázat szerint a gépfedélzetén gránátokkal játszottak, szórakoztak. Igen, tehát az ő követelése nem arról szóltak, hogy le kell állítani a háborút, hanem azzal volt problémája, nem azt kritizálta, hogy Oroszország elindította a háborút, hanem azt, hogy nem viselik ezt a háborút jól, hogy sokkal jobban kellene, sokkal több erőforrás kellene átcsoportosítani a háborúra. Tehát ő még erélyesebb, még keményebb fellépést akart volna, és ilyen rétegekből, ilyen emberekből vannak. Tehát ilyen kritikák lesznek, de nem fog eredményezni semmilyen fordulatot Oroszországban. Nyilván Vlagyimir Putyin saját politikai agendája szempontjából van egy győzelmi minimum, ami legalább a donbaszi területeknek a megszerzését jelenti. Ő ezt el tudja adni győzelemként. Ha ez nincs meg, akkor hát ez egy nem túl jól sikerült, vagy félre sikerült, vagy padhelyzetbe fordult katonai kaland, mondjuk így. Ha sikerül Donbassnak a megszerzése, akkor viszont úgy lehet keretezni ezt az egész helyzetet, hogy felszabadították most ilyen időzélesen mondom, felszabadították az Ukrajnában élő oroszokat, sőt, a háborút lezárták ott, ahol az elindult, hiszen 2014-ben, ugye orosz támogatással, éppen Szlavjanszkban indult, ugye Kramatorszk melletti, az a két ilyen szatellitváros, Kramatorszk és Szlavjanszk, éppen Szlavjanszkban indultak el az orosz titkosszolgálatok által támogatott szeparatista mozgalmak.
Zöldemberkék?
Nem, az zöldemberkék Krimben voltak. Ott előbb megjelentek a Igor Girkin, aki aztán nyíltan beszélt erről, egy orosz titkosszolgálati tiszt volt, aki bizonyos számú emberrel bejött Kelet-Ukrajnába, fegyvereket osztogattak, és olyan embereket próbáltak toborozni, szerezni, akikből aztán ez a szeparatista mag kialakult, és ott nem tudom, elfoglalták a szlavenszki városházát, vagy más ukrán városoknak a központját, és ugye az ukrán kormánnyal szemben lázítottak. Tehát minden esetre ott indult el, és ez egy ilyen jó győzelmi kommunikáció keret lehet, hogy felszabadították úgymond az oroszokat, és lezárták a háborút ott, ahol az elindult. Most ukrán részről egy egészen más helyzetről beszélünk, hiszen ők nem tehetik meg, hogy azt mondják, hogy ha most ezt, hogy mondjam, ha félrenézünk, vagy nem tudom, most lezárjuk, tehát hogy a háború akkor is van, ha tehát orosz csapatok harcolnak Ukrajna területén, a Ukrajna nem teheti meg, hogy bármilyen módon lezárja a háborút, hiszen nem tőlük függ. Tehát elsődlegesen a háború lezárása Vlagyimir Putyintól függ, hiszen orosz katonák harcolnak Ukrajna területén. És ilyen szempontból nyilván nincs az a vezető, aki egyébként is a saját országának a területét önként átadja a másik félnek, de Ukrajnát különböző szuverenitás és biztonsági szempontok is kötik. Tehát át lehet adni a területet, de mi a garancia arra, hogy aztán azt a területet megszerezve az ellenfél nem megy tovább.
De Ukrajna eredeti háborús célja, pontosabban a háború utáni célja, még a Krímet is érintette, hogy azt is vissza kell venni. És ez sem tárgyalási alap már? Hogy jó, akkor a Krímről lemondunk? Vagy ez ugyanolyan lenne, mint a Donbasszról való lemondás?
Hát ugye ezek a pozíciók nagyon sokat változtak az elmúlt időszakban. Tehát Krímről az elmúlt fél évben nem nagyon esett szó. Ennek valószínűleg az oka, hogy a felek beáraszták a helyzetet, és Ukrajna már nem, tehát az ukrán feltételek közé nem, alapvetően nem tartozik az, hogy Krímet ők kényszerítő erővel vissza akarják hozni. Ukrajna az előző pozícióihoz képest már most megelégedne egy befagyasztással. Tehát, hogyha jelenlegi frontvonalak mentén történne egy háború lezárás, akkor azt most elfogadnák és aláírnák. Noha egy évvel ezelőtt még a követelés az 1991-es határokhoz való visszajutás volt. Azt gondolom, hogy fölismerték, hogy ennek jelenleg nincs realitása. Tehát a pozíciók nagyon sokat változtak egyébként orosz részről is. Tehát
de a nácitlanítás, azt arról nem mondtak le egy percig se. Azt még a napokban is lehetett hallani.
Hát ugye ez egy ilyen gumi fogalom, mit jelent a denácitlanítás, vagy demilitarizált. Tehát a demilitarizáció alatt, ugye Vlagyimir Putyin így intott el a háborút 2022. február 24-én, ugye bejelentkezett hajnalban, amikor elindultak az orosz csapatok, és azt mondta, hogy nem tudom, egy ilyen Ukrajna egy biztonsági kihívást jelent Oroszországra nézve, és ahhoz, hogy ez a biztonsági kihívás megszűnjön, Ukrajnát denacifikálni és demilitarizálni kell. Most, hogyha ezt tovább gondoljuk, akkor nyilván ez azt jelentette, hogy a denacifikáció azt jelentette, hogy le kell váltani a politikai vezetést, és hogy orosz barát vezetést kell kinevezni Ukrajna élére. A demilitarizálás az pedig azt jelentette, hogy le kell szerelni az ukrán haderőt, hogy egy irányítható, kontrollálható országot kapjanak, ami az orosz erőtérben van. Ez volt a kiindulási pont, de a kiindulási pont sokat változott, tehát bebizonyosodott, hogy Ukrajnát nem lehet elfoglalni, nem lehet eltéríteni a nyugati pályától, és ez egy gumifogalommá vált, tehát persze majd, ha lezárul a háború, lesz egy békekötés, akkor bele lehet rakni olyan szimbolikus jellegű intézkedéseket, amelyek majd azt mutatják, hogy a demilitarizáció az megvalósult, például ugye ami ebben a 28 pontos, meg a 20 pontos béketervben szerepelt, hogy 600 ezer vagy 800 ezer főre csökkentik az ukrán haderőnek a létszámát. Na de az ukrán haderő a háború előtt nagyjából 250-300 ezer főből állt.
És nem mindegy, mit tud az a haderő?
Nem mindegy, mit tud az a haderő, de hogy ez így is egy jó van. Tehát az eredeti orosz követelés, ami 2022-ben hangzott el a Minszki, majd az isztambuli tárgyalásokon, az arról szólt, hogy ukrán haderőt 50 ezer, vagy majd aztán engedtek ebből, úgymond 85 ezer főre akarták korlátozni. Tehát ehhez képest ez a 600 ezer vagy 800 ezer, ez egy szuverenitási korlát, hiszen korlátozza Ukrajna szuverenitását, mert valaki megmondja, hogy mennyi legyen, de egyébként valójában nem jelent korlátot, mert így is jóval nagyobb, tehát több mint a duplája annak a haderőnek, amivel Ukrajna békeidőben rendelkezett. De azt lehet mondani, hogy Ukrajna demilitarizálták, hiszen meg lett határozva, hogy akkor a hadereje legyen korlátozott. Most ugyanaz a helyzet a denacifikációval nem valósult meg az a terv, hogy Ukrajnát tehát a politikai vezetést leváltsák. ugye 2022-ben Viktor Janukovics, az előző vezető éppen Minszbe lett hozva, és arra készült, hogyha az oroszok gyorsan végeznek Kijevben, és elfoglalják az ukrán intézményeket, akkor majd visszatér. Szóval ez nem sikerült, de hát mégiscsak majd a békekötés után el lehet adni, hogy mondjuk Ukrajnában választásokat írtak ki, el lehet adni, hogy hát Oroszország kikényszerítette, de denacifikálta, vagy Ukrajna beleírja a megállapodásba, hogy nem tudom, betiltja a különböző ilyen náci jellegű pártokat, ami egyébként is tilos Ukrajnában, tehát egyébként erre van példa mindkét oldalon, hogy vannak ilyen náci, egyébként minden országban van valahány százalék az embereknek, akik szélső jobb vagy szélső bal ideológiákat vallanak.
Egy gesztusra jók lesznek.
De bele lehet írni, hogy betiltja. És akkor Putyin azt mondhatja, hogy denacifikálták Ukrajnát. Tehát szóval ezek gumifogalmak, amit hozzá lehet alkalmazni az adott feltételekhez, az biztos, hogy az eredeti orosz célok nem teljesülnek, és már nem is teljesíthetőek.
Azért látszik, hogy mi az a legutolsó garancia állapot, amivel Ukrajna megelégedne. Azt mondja, hogy jó, ha ki ezt teszitek? Ki tegye az ezt meg ezt? És mivel?
Hát elsősorban az Egyesült Államok katonai támogatásáról van szó. Tehát, hogy az Egyesült Államok olyan papírra fektetett, netán az amerikai kongresszus által, tehát nem csak egy elnök által jóváhagyott, hanem a kongresszus által jóváhagyott ígéreteket, papírra vetett garanciákat kap, akkor amelyek részletezve lesznek, mert tehát azzal megelégszik. Mert az előző adminisztrációnál úgy tűnik, hogy nem volt meg a hajlandóság a garanciák megadására. Donald Trump hajlik erre, tehát sőt maga beszélt arról, hogy ők hajlandóak lennének garantálni Ukrajna biztonságát, csak a jelenlegi tárgyalások, ugye teljes sírzárat van, tehát nem sokat tudunk a részletekről, de amennyit ítélhetünk az egyes nyilatkozatokból, alapvetően két dologra futnak ki ezek a jelenlegi pozíciók. Az időtávra, hogy milyen sokáig biztosítja az Egyesült Államok ezeket, ezt a védelmet. A másik pedig a részletekre, hogy pontosan, mert általánosságban úgy tűnik megvan a hajlandóság, hogy legalább 10 évre, ez elvileg abban az eredeti novemberi 28 pontos béketervben belekerült, hogy az Egyesült Államok 10 évre biztosítaná Ukrajna védelmét, ha a háború után egy külső szereplő megtámadja. Ez nem foglalna magába az amerikai csapatoknak az odaküldését, ezt a feladatot esetleg az európai országok viselnék, viszont minden más beleértve a katonai eszközöket, esetlegesen légtérlezárást, légi csapásokat, légvédelmet, ez benne lenne ebbe a csomagba. Na, de ugye a zöldög részletekben van.
Ugye két szereplő van, az Egyesült Államok, meg az európai országok.
Az európai
tehát Egyesült Államok finanszírozná, hogy európai országok katonái menjenek oda, és amerikai fegyverekkel harcoljanak, miközben Amerika távolról légi támogatást nyújt.
Ezzel rajzolódik ki részben, vagy akár ugye precíziós rakétákkal, tehát rakétacsapásokat is, rakétacsapásokat, dróncsapásokat, tehát ez egy több mindent lehetővé tenni az Egyesült Államoknak egy ilyen beavatkozás, csak katonai részvételt nem. És európai országok részéről pedig azok, akik esetleg hajlandóak ebben részt venni, és itt konkrétan Franciaország és Nagy-Britannia részéről hallottunk ilyen ígéreteket, hogy amit a felek nagyon ügyelnek arra, hogy teljes sírzállatot tartsanak, és konkrét részleteket nem hallunk, és nem tudjuk, hogy ami itt vagy ott kiszivárog, különböző amerikai vagy brit lapokban, hogy ez mennyire igaz, de csak erre tudunk hagyatkozni. A legutóbbi, vagy mennyire tesztelés a közvéleménynek, így van, pontosan, mert nyilván ennek vannak ilyen célja is. A legutóbbi ilyen kiszivárgott tervezet az arról szólt, hogy kvázi ilyen három rétegű ilyen védelem lenne külső támadás esetén. 24 órán belül, ha Ukrajnát egy külső támadás éri, akkor megpróbálják maguk megoldani a konfliktust. Ha ez nem sikerül, akkor utána 48 órán belül belépnének az európai országok, amelyek esetleg Ukrajna nyugati részében lennének elszállásolva, vagy elhelyezve, francia és brit csapatok, legalábbis eddig csak ők vállalták ezt a békefenntartói szerepet, és ha ők sem tudnák megfékezni ezt a külső agressziót, akkor 72 órán belül belépne az Egyesült Államok, amelyek nem csak légi támogatás, hanem akár nem tudom, légi csapások, rakétacsapások szintjén is, katonai eszközök szintjén is támogatná az országot. De ugye említettem, itt az ördög a részletekben rejlik, és azt gondolom, hogy a tárgyalásoknak a jelenlegi technikai része ukrán részről arra irányul, hogy akkor pontosan leírják, hogy milyen esetben aktiválódik ez a védelem.
Mert az, hogy ötödik cikkely-szerű, az elég homályosnak tűnik.
Mert igen, mert mi van akkor, hogyha egy ilyen krími forgatókönyv-szerű forgatókönyv érvényesül, amikor egyszer csak megjelennek ismeretlen felségjelzés, hogy zöld emberkék, valahol, nem tudom, Harkivban, és akkor ez most külső támadás?
Vagy föltüzelik a lakosságot.
Vagy persze lehet ezt hibrid módon is, vagy egyszerűen berepül egy rakéta, és, vagy drónok repül, ismeretlen, a forrású drónok repülnek. Különböző forgatókönyvek vannak, senki nem vállalja magára a felelősséget. Oroszország teszteli valamilyen módon ugye az ukrán védelmet, de ugye közvetlenül nem avatkozik be. És akkor most ez aktiválja ezt a védelmechanizmust, ha megjelennek ismeretlen hatalmi, vagy szeparati hirtelen, ugye a Krímben is mi volt, megjelentek a zöld felségjelzés nélküli zöld emberkék, nagyon jó felszerelve. Egyébként katonai szempontból ez egy nagyon jó kivitelezett, brilliáns hadművelet volt, nyilván nem a semmiből jött, tehát ez a terv már ott feküdt a Kremlin valamelyik fiókjában. Az oroszok nem ismerték-e, azt mondták, hogy jó, hát ezek nem a mi embereink, mi semmit nem tudunk erről. Vladimir Putyin majdnem egy évvel később, már 2014 végén egy ilyen hosszú interjút adott az egyik orosz állami médiának, és ott kifejtette, hogy mennyire, hogy tervezték ezt egész akciót, hogyan kivitelezték, stb. De 2014. február márciusában a kommunikáció az volt, hogy ők nem tudnak semmit, nincs közük hozzá, sőt, ezek az emberek, hogyha helyiek, honnan szerezték a fegyvereket, hát az volt a válasz, hogy helyi közértben vásárolták, cinikusan. Tehát nyilván ebben az esetben mi a forgatókönyv? Tehát, hogyha ilyen krím 2014-es-szerű forgatókönyv valósul meg a háború után valamelyik frontmenti ukrán városban, akkor életbe lép-e ez a védelmi mechanizmus. És nyilván Ukrajna akkor lenne a legelégedettebb, hogyha részletesen el lenne írva ebben a garanciákról szóló dokumentumban minden egyes ilyen esemény, vagy minden egyes olyan feltétel, ami Ukrajnának védelmet nyújt.
Tehát mint mondjuk a NATO-ban, hogy kell aktiválni egy ötödik cikkelszerű helyzetet.
Így van.
Milyen csapatok, milyen parancsnokság, kinek mi a feladata?
Ez lenne a legoptimálisabb ukrán szempontból, és akkor ők elégedettek lennének, hogy ezt nem lehet kikerülni, Oroszország ezt nem fogja tesztelni, mert tehát nyilván hivatkozhatunk bármilyen külső ellenfélre, de elsősorban Oroszországra kell gondolni, aki... Tehát, és itt fontos hangsúlyozni, hogyha a háború lezárul, akkor ez nem azzal fog lezárulni, hogy Oroszország eléri a céljait. Tehát nem arról van szó, hogy Oroszország innentől kezdve, nem tudom, a figyelmét elfordítja Ukrajnáról, hiszen nem arról van szó, hogy Oroszországnak, most hogyha Donbass maradék területeiről van szó, nem erre a 20x000 négyzetkilométerre van szüksége, Oroszország így is a legnagyobb országa, 17 millió négyzetkilométeres területével, neki Oroszországnak Ukrajna feletti kontroll kell. A politikai rendszeren keresztül, erről már beszéltünk, a nyelvi beleszóláson keresztül, a vallási, ugye orosz moszkvai pátriarkátus ortodox egyházon keresztül, nem tudom, energetikai befolyáson keresztül, és erről az oroszok nem fognak letenni. Tehát ez egy illúzió, hogy a háború lezárása után Ukrajnát békén hagyja Moszkva. Legfeljebb ez a fajta orosz beavatkozás, az mondjuk nem katonai, tehát ebben reménykedhetnek az ukránok, hogy ez az orosz nyomás az nem katonai formában fog érvényesülni, hanem mondjuk gazdasági formában, vagy politikai formában, energetikai formában, de a katonai beavatkozástól letesznek, és azzal nem próbálkoznak tovább. Ebben tudnak az ukránok, ebben tudnak reménykedni, de biztos, hogy a háború lezárása után az oroszok nem fognak letenni a terveikről, hogy ezt az egész volt posztszovjet térséget az orosz erőtérbe húzzák és kontroll alatt tartsák.
De semmi esélyt nem lát arra, hogy egy háború után valamiféle normalizált kapcsolat alakuljon ki. Egy országban voltak a Szovjetunióban annak idején, értik egymás nyelvét. Az elején még a testvér népek kifejezés is elhangzott a háborúban.
Hát a testvér népek kifejezés ugye az oroszok mondják, tehát azok, akik támadják éppen a testvérüket, úgymond. Azért az, ami, nem tudom, a háború kezdetén, a első heteiben még lehetett volna remélni azt, hogy ha egy gyors lefolyású konfliktusról van szó, akkor esetleg normalizálódhat a viszony. A háború 4 éve után erre már én nem, tehát rövid és középtávon erre nem látok esélyt. Meg lehet nézni, hogy a jugoszláv háború után milyen viszony van a volt jugoszláv országok, vagy tagországok között.
A balkáni országok mind a mai napig.
Persze, nincs ellenséges, nyílt ellenségeskedés Horvátország és Szerbia között, de ez nincs jó viszony. És egy évvel ezelőtt, egy 2024 végén egy Dubrovniki fórumon voltam. És ugye Dubrovnik a Montenegró és szerb támadásokat eléggé megszenvedte a jugoszláv háborúban, és a Dubrovniki fórumra érkezett Zelenszky, és érkezett Alekszandr Vucic is, és a lakosság körében, hát annak ellenére, hogy a háború már 30 éve lezárult, a lakosság körében nem éppen baráti módon fogadták Vucicot, és elég nagy visszhangja volt annak, hogy hát most először, ha jól tudom, először érkezett szerb vezető abba a városba.
Szerbek a hegyekből lőtték a várost.
Így van. És mind a mai napig ennek megvan a nyoma a két oldalú viszonyban. Most Ukrajna és Oroszország esetében ez azt gondolom, hogy sokkal erősebben fog érvényesülni. Én nem látom azt, hogy tehát bizonyos szintű pragmatikus viszont fel lehet tartani, de nem fognak visszatérni rövid és középtávon oda, ahol mondjuk a 90-es években tartottak.
Érdekelte Vlagyimir Putyint bármennyire is Finnország és Svédország NATO-hoz való csatlakozása? A Finnországgal hosszú határa van, háborút is vívott vele, és ez egy két katonailag rendkívül fejlett nemzet.
Azt gondolom, hogy éppen a svéd és a finn, elsősorban a finn csatlakozás mutatja azt, hogy az oroszok narratívája, mert mindenhol vannak narratívák, nyugaton is vannak narratívák, Oroszországban is vannak narratívák, de ez a fajta narratíva, hogy azért támadták meg Ukrajnát, mert a NATO terjeszkedésétől tartottak, ez pont a finn csatlakozás miatt látható, hogy nem igaz. Hiszen a finn csatlakozás, és persze lehet mondani, hogy a Finnország egyébként is együttműködött a NATO-val, sok mindenben integrált volt, de Finnország éppen a korábbi történelmi tapasztalataik miatt hosszú évtizedeken keresztül fenntartotta a semlegességét, nem akarták magukra haragítani a szovjeteket, majd az oroszokat.
És velük is egy speciális együttműködésben voltak van, végig.
Egy különleges kapcsolat volt, hát, hogy mondjam, a földrajzi közösséggel szemben nem lehet mit tenni. És mégis a háború azt eredményezte, hogy az az ország, amely több mint 70 éven keresztül fenntartotta, vagy 80 éven keresztül fenntartotta a semlegességét, az feladta ezt a semlegességi elvet, és belépett egy Oroszországgal ellenséges katonai szervezetbe. Ez egy óriási kudarc az oroszok számára.
Azt kommunikálták, hogy hát ez nem baj.
Hát persze, minden ugye a kommunikációnak a kérdése, de azt gondolom, hogy pont itt bukik meg ez az orosz állítás, hogy Ukrajna NATO tagságának a megakadályozása lett volna az elsőleges orosz biztonsági érdek, hiszen ha stratégiai szempontból megnézzük Finnország helyzetét és Ukrajna helyzetét, nem akarom leegyszerűsíteni vagy bagatellizálni Ukrajna helyzetét, fontos orosz szempontból, de stratégiai szempontból Finnországnak helyzete földrajzi szempontból is sokkal fontosabb, hiszen a az orosz haditengerészetnek, az orosz nukleáris meghajtású tengeralattjárónak a pozíciói éppen Finnország mellett vannak. A Murmansznak ugye nagyon nagy szerepe van az orosz hadsereg szempontjából. Az orosz nukleáris létesítmények is ugye nem messze vannak a finn határtól. Tehát nem mellesleg pedig ugye a NATO ezzel megduplázta ugye, Finnország és Svédország belépésével, de elsősorban Finnország esetében ugye megduplázta a határát Oroszországgal. Tehát ez stratégiai szempontból sokkal nagyobb veszélyt jelent. Tehát hogyha most orosz nemzeti, nem tudom, stratégiai szempontokat nézek, akkor az, hogy Finnország belépett a NATO-ba és egy Oroszországgal ellenséges katonai szervezetnek a tagja lett, sokkal rosszabb, mint hogyha Ukrajna belépett volna a NATO-ba. Persze lehet azt mondani, hogy Ukrajna, nem tudom, a szláv ország, nem tudom, történelmi, kulturális kapcsolatok, blablabla, de a stratégiai szempontból sokkal kisebb jelentősége van ennek, mint Finnország csatlakozásának. Mégis lenyelték, mert nem tudtak mit tenni vele.
Donald Trump fellépése, színrelépése ez bonyolította, vagy egyszerűsítette az ukrajnai fegyverszünet és békekötés ügyét? Azt mondta, egy nap alatt, ha ő lett volna, nem is tört volna ki.
Hát mindenképpen egyszerűsítette, hiszen most 2022 áprilisa óta nem voltak tárgyalások, érdemi tárgyalások, semmilyen tárgyalások nem voltak a Oroszország és Ukrajna között, de még a Nyugat és Oroszország között sem volt semmilyen tárgyalás, és Donald Trump színrelépésével ez újraindult. Ha nincs tárgyalás, akkor nincs béke, ez egyfajta axióma. Tehát ugye a béke két módon lehetséges, vagy úgy, hogy az egyik fél vereséget mér a másikra, és akkor egy ilyen kikényszerített békéről van szó, vagy inkább egy kikényszerített ultimátumról van szó, a másik fél elfogadja az ultimátumot, vagy úgy lehetséges, hogy patthelyzetbe jut a háború, és a felek felismerik, hogy itt tárgyalásos megoldás lehetséges csak. Márpedig az orosz-ukrán háború ilyen zsákutcába került igazából 2023-tól kezdve, mert ezt a zsákutcát látjuk. Katonai úton nem látható rendezése ennek a konfliktusnak, mindenképpen tárgyalásos megoldás lesz a vége. Na de ha nincsenek kommunikációs csatornák, ha nincsenek tárgyalások a felek között, akkor mégis hogyan akarjuk lezárni tárgyalásos úton a háborút? Nagyon jó kérdés, amire szerintem senki nem akart válaszolni a nyugati döntéshozók körében. És a nyugat sajnálatos módon olyan állapotban volt éveken keresztül, és itt nem sorolom ide mondjuk a 2022-es vagy 2023 elejé eseményeket, mert akkor még akár volt is abban lehetőség, potenciál, hogy megfordítsák a helyzetet a fronton.
Ukrajna akkor csinálta a nagy offenzíváját.
Így van, az ukrán ellentámadás után a nyugati katonai támadó jellegű támogatás alapvetően Ukrajna irányába fordította a viszonyokat, sőt az ukrán emberi élőerő is fölényben volt, tehát nagyobb volt az ukrán haderő, mint az orosz, ugye nem hiába lett orosz részleges mozgósítás 2022 őszén, mert kritikusan elfogyott az emberi élőerő az oroszoknál, és az ukránok fölénybe kerültek. Tehát akkor volt egy lehetőség, egy elméleti lehetőség a megfordítása, de a nyugat nem állt bele ebbe teljes mértékben. Az előző amerikai adminisztráció nem küldött olyan eszközöket. Tehát nem tudom, ha visszanézzünk ezt a 4 évet, és visszaemlékezünk azokra a polémiákra, hogy most adunk-e, nem tudom, precíziós rakétákat az ukránoknak, vagy nem.
Azon folyt a vita, hogy milyen hatótávolságú legyen, hogy nehogy belőjenek vele Oroszországba. Aztán lett hosszú hatótávolságú.
Hogy adjanak-e ilyet, mert hogy mi van, ha nem tudom, mégiscsak egy érzékeny technológiát adunk át a velünk nem egy szövetségi rendszerben lévő, hát partnernek, de nem egy szövetségi rendszerben lévő országnak. Az nem vált eszkalációt orosz részről. Ha adunk, akkor valóban milyen hatótávolság, és akkor előbb adtak egy olyat, ami rövidebb hatótávolsággal volt, majd adtak egy olyat, ami hosszabb hatótávolsággal volt, de ugye meg volt tiltva az orosz területeken való támadás, miközben nyilván az orosz logisztikának egy jelentős része az orosz területekre volt összpontosítva. És éveken keresztül ilyen kérdésekről vitáztunk, hogy adunk-e F-16-os, nem adunk. Jó, de hát ez hosszú felkészítés lesz szükséges, akár nem tudom, több hónapos vagy egyéves felkészítés, jó, akkor végül eladtak F-16-osokat. Hozzáteszem, az Egyesült Államok egyet sem adott Ukrajnának. Tehát amikor meg lehetett volna fordítani a helyzetet, mert Ukrajna emberi élőerőt tekintve fölényben volt, akkor ezt a támogatást nem kapták meg. Utána viszont a nyugaton nem volt meg a... Tehát arra se volt elhatározás, hogy belálljanak jobban a Ukrajna oldalán ebbe a helyzetbe, és arra se volt hajlandóság, hogy akkor tárgyalásos úthoz nyúljanak. Tehát, ahogy említettem, 25 áprilisáig semmilyen tárgyalások nem voltak a nyugat és Oroszország között. És ugye meg lehet nézni a számokat, persze azt lehet mondani, hogy jó, de hát Európa mennyivel támogatta Ukrajnát, és egyébként igen, 100, tehát hogyha megnézzük ezt a 4 évet, az Európai Unió 187 milliárd euróval támogatta összesen, összeszámítva a Ukrajnát. Ez egy nagy összeg. De ha megnézzük az európai gazdaságok arányait nézzük, akkor éves szinten az Európai Unió gazdaságának 0,2%-át jelentette az a támogatás, amit éves szinten Ukrajnának nyújtottak. 0,2. Voltak országok, amelyek arányaiban jóval többet adtak, például a Dánia, vagy a balti országok, ott GDP-jük...
Közel vannak nagyon.
Közel van, így van. GDP-jük 1-2%-át adták. De hogyha az Európai Unió összességét nézzük, 0,2%. Most feltehetjük a kérdést, hogyha ennyire komolyan gondoltuk, hogy Ukrajnát meg kell támogatni, meg kell segíteni. És mert nekem az volt a kezdő, tehát az eredeti elméletem még 2022-23 folyamán az volt, hogy hát Európa Oroszország közel sem rendelkezik olyan erőforrásokkal, mint a nyugat. Az orosz gazdasági potenciál, pénzügyi potenciál, katonai potenciál töredéke annak, amit a nyugat elő tud állítani. Na de a nyugat nem volt hajlandó egy ilyen, tehát nem egzisztenciális veszélyként kezelték ezt a helyzetet, és ezért mondom azt, hogy ilyen tehát ilyen se ide, se oda állapotban nem voltak, nem is adtak Ukrajának annyit, hogy Ukrajna ne omoljon össze, hogy nyilván Ukrajna szempontjából ezek fontos és nagy támogatások voltak, de hát ezért jóval többet tudott volna adni a nyugat annál, mint amit adott. Viszont tehát nem volt meg ez az erőteljes, túlnyomó nyugati támogatás, de a kommunikációt sem kezdtük el, tehát a tárgyalásos irányba sem mozdultunk el, és ebben hozott újdonságot az amerikai adminisztráció, mert hogy amellett, hogy eldöntötték, jó, hát hogyha politikai akarat nincs meg arra, hogy Ukrajna mögé teljesen felsorakozunk, és mindent odaadjunk Ukrajnának, hogy megnyerjék a háborút, és egyébként hozzáteszem, hogy az elmúlt években ez valószínűleg már nem is lenne lehetséges, tehát elmúlt az a momentum, amivel az ukrán haderő, az ukrán emberi élőerő domináns lett volna az oroszokkal szemben, és az oroszok közben ugye be tudtak védekezni, fölépítették azt a védelmet, ami megnehezíti az ellentámadást Ukrajna részéről. Tehát, hogyha nincs meg ez a politikai szándék, hát akkor legalább tárgyaljunk az oroszokkal, mert a háború tárgyalásos úton fog végződni. És ez a fajta fordulat Európában még nem következett be. Tehát nincs tárgyalási szándék, továbbra sincs. Azt mondjuk, hogy hát Ukrajnát támogatjuk, ameddig kell, de meddig kell, és hogyan támogatjuk. Viszont tárgyalni nem tárgyalunk az oroszokkal, noha erre nagy szükség lenne.
A háború hajnalán Szijjártó Péter külügyminiszter videónyilatkozatot tett, és azt mondta, hogy kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Mi romlott el a két ország kapcsolatában, vagy sose volt jó Magyarország és Ukrajna viszonya?
Hát de régen jó volt Magyarország és Ukrajna viszonya. A viszony valamikor beazonosíthatóan 2017-18 környékén romlott el. És ez nem konkrétan Magyarországgal szemben irányult az ukrán lépéseknek az elfogadása, hanem ők a mielőbbi nemzetépítést célozták meg, és nyilván ennek megvannak
a törvények, nyelvszabályozás,
az oktatási törvény, a médiatörvény, a nyelvtörvény, ezek mind elsősorban az orosz kisebbség és az orosz nyelvnek a korlátozására törekedtek, és ennek Én ezt meg tudom érteni, mert ennek megvolt a történelmi háttere a Szovjetunió idején, az ukrán kultúrát és az ukrán nyelvet minden lehetséges eszközzel elnyomták. Egyébként nem csak Ukrajnában, tehát Belarusban is ez volt a helyzet, azért is tudok megértő lenni, mert Belarusból származom, és ugyanez volt a helyzet, hogy 80-as években nem volt olyan felsőoktatási intézmény Belarusban, ahol nemzeti belarusz nyelven folyt volna oktatás. Tehát az orosz nyelvnek a erőszakos, kierőszakolása az teljes mértékű volt a döntéshozatalban, a közügyekben, az oktatás, mindenhol. És ezt a 70-80 évig tartó folyamatot próbál Ukrajna most ilyen gyorsított módon, gyorsított eljárásban visszafordítani. Csak ez nem így megy. Tehát ez a gyorsított folyamat, ez nem jó. Nem így kellene ezt csinálni. Egyébként az orosz nyelvű lakossággal szemben sem, ők is ukrán állampolgárok, velük szemben sem korrekt, de ugye ennek lettek olyan következményei, hogy más kisebbségekkel szemben is megszorítások, tehát ilyen változásokra kerül sor, ami mondjuk a magyar kisebbség szempontjában nem jó. Magyarország ezt viszont próbálta rendezni, jelezték nyilván Kijevnek ezeket a problémákat, de Kijev annyira a nemzetépítési projektre volt ráva, és egyébként ez egy társadalmi, ez egy politikai döntés is volt, tehát meg volt a széles körű támogatása, hogy ők nem számoltak a magyar aggályokkal, és az oktatási tehát semmi nem akadályozta meg Ukrajnát, hogy mondjuk 2018 után hozzanak egy olyan rendeletet, amit aztán ugye 2023 decemberében végül elfogadták, hogy az Európai Uniós kisebbségeket kivételi körbe helyezik, és rájuk nem érvényesek ezek a szabályok. De hát,
később.
De hát 5-6 éven keresztül félre söpörték ezeket a magyar aggályokat, mert őket ez nem érdekelt. Ott romlott el a viszony. Tehát az ugye, nem csak a magyar politikai vezetésben romlott el a viszony, hanem a magyar társadalom is negatívan tekint emiatt Ukrajnára. De az eredeti kérdése itt Szijjártó Péter nyilatkozatával az nem változott. Tehát Magyarország, tehát nincs olyan politikai nyilatkozat magyar döntéshozó részéről, amely azt mondja, hogy nem ismeri el Ukrajna területi integritását, és nem ítéli el az orosz agressziót.
Sőt, szerintem még a Krím annektálását se ismerte el Magyarország. Hát hogy tehetni?
Tehát ez a státusz nem változott, és nem is mondott senki olyat, ami szembe menne azzal, hogy itt világosan van egy agresszor, és világosan van egy megtámadott. Csak nyilván a magyar döntéshozók abból indulnak ki, hogy itt a nemzeti érdekeket kell védeni, és a magyar kisebbséget kell megvédeni. És a helyzet az, hogyha Ukrajna része lesz ennek az európai közösségnek. Egyébként én bízom benne, hogy előbb-utóbb majd része lesz, és majd valamikor, ha teljesíti a feltételeket, teljesíti a koppenhágai kritériumokat, akkor majd teljes körű tagjává válik az Európai Unió. Ez egy hosszú folyamat, tehát ez szerintem 2040-nél előbb nem fog bekövetkezni, de majd egyszer eljutnak erre a pontra. De ha majd az európai közösségnek a része lesznek, akkor sokkal nehezebb lesz érvényesíteni a magyar aggályokat, mondjuk.
Nézzük így Szlovákiát, ahol éppen most büntetik azokat, akik megkérdezik a Beneš dekrétumokat.
Pontosan.
Uniós tagok.
Nem kell messze menni. Ezért Magyarország mozgástere most nagyobb, most van lehetőség elérni azt, ami... És sajnálatos, hogy egyébként mindkét országnak érdeke lenne a két oldal kapcsolatnak a javítása, de Ukrajna valamiért úgy gondolkodik politikailag, hogy egyszerűbb Magyarországra. Tehát a közvetlen párbeszéd helyett egyszerűbb Magyarországra nyomást helyezni más, mondjuk uniós intézményeken keresztül, vagy más uniós országokon keresztül, és ahelyett, hogy lenne egy őszinte párbeszéd a viszony rendezéséről. Én hiszem azt, hogy el fog jutni erre a pontra, és csak várom azt, hogy sajnos mindig csak egyre nagyobb mélypontra jutunk, mindig, amikor azt hiszem, hogy ez a mélypont, mindig történik valami, ami még lejjebb visz minket a két oldalú kapcsolatban, de hiszem azt, hogy el fog jönni az a pont, amikor rendezzük a két oldalú viszont, mert ez mindkét ország számára fontos lenne.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bendezsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője volt az Aréna vendége. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.